Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, üdv mindenkinek, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Ismét egy üres járatban vagyunk, két hétig most nincs futam, de Zsoldos Barnával, illetve Nagy Danival összeültünk, hogy beszélgessünk egy kicsit itt most is a Forma 1-ről, ezen a hétfőn is. És kezdjük is azzal, hogy 2027-re hoztak egy változást, egy szabályt, mégpedig ami az erőforrásokat érinti. És Dani, át is passzolom neked a szót, mint aki azért jobban belelátsz ezekbe a technikai dolgokba, hogy miről van szó, mekkora változás ez, akár így a Forma 1-nek, mekkora terhet jelent majd a csapatoknak, ennek a változásnak a végrehajtása az erőforrásokat illetően, úgyhogy kérlek, ebbe avass be minket is, akár Barnával, meg a nézőket is természetesen.
Sziasztok, urak! Köszöntöm is a kedves nézőket. Hát egyébként engem meglepett, de nem azért, mert nem reméltük, hogy ez fog történni, hanem azért, mert én beszélgettem néhány barátommal, akik Forma 1-es csapatoknál dolgoznak, mert nagyon sok magyar mérnök dolgozik a Forma 1-ben, és korábban azt mondták, hogy nagyon kis esélyt látnak arra, hogy egy éven belül, tehát a következő évben a belségésű erőforrást erősebbé tehetik, mert hogy az azért komoly optimalizálást van maga után.
Úgyhogy ilyen szempontból is most, hogy mi az a változás, hogy akkor így induljunk el.
Igen, tehát egészen pontosan azt a szabályt hozta az FIA, és ez már hivatalos is, ahogy te is mondtad, hogy 50 kW-tal gyengítik a maximális teljesítményét az elektromos erőforrásnak, és ugyanennyivel 50 kW-tal erősítik a belső égésű erőforrást. Ez ugye összeadva ez egy 100 kW-os különbséget fog arányaiban jelenteni, ami nagyjából, most ki is gyűjtöttem ezeket, most 53-47 volt a belső égési javára, és ez 60-40-re fog változni százalékos elosztást tekintve. Ez az 50 kW, ez nagyjából 64-65 lóerőt jelent, tehát 600 lóerősek lesznek, vagy akár annál is egy kicsit erősebbek a jobb csapatoknál a belső égési motorok, és 400 lóerő, 400 pár lóerő lesz 470-ről limitálva, tehát az elektromos erőforrás, ez viszont mindenkinél egyformán lesz jelen. Én megmondom őszintén, hogy ennél, ha már módosítunk, nagyobb módosításra számítottam, de összességében megint az az érzésem, mint a legutóbbi kis szabályváltozással, hogy egy nagyszerű lépés a jó irányba, lehet, hogy nem hatalmas horderejű, de azért ez komoly, tehát hogy ezek a százalékok és ez az aránypár változás azért komolyan fogja befolyásolni az autók vezethetőségét, tehát én mindenképpen azt várom ettől, hogy alapvetően kicsit visszatérünk, vagy még közelebb kerülünk a normális, neutrális vezetési stílushoz, kevesebb visszatöltésre lesz szükség, és ugye, bár a csúcs teljesítmény nem változik, mert egyikből elveszünk, a másikból hozzáteszünk, de az átlagosan elérhető teljesítmény, ami egy körülbelül átlagosan elérhető, az viszont növekszik, mert ugye az elektromos erőforrásnál ugye ez limitálva van, mert az ott elfogy és vissza kell tölteni. Változni fog az autók végsebessége is, akár 10-15 km/h-val lehetnek erősebbek az erősebb belségésű motorok miatt, úgyhogy ez szerintem egy jó lépés. Egyébként pont olvastam néhány szakmai cikket, és a legtöbb mérnök háttérre rendelkező szakértő úgy fogadta ezt a hírt, hogy ez valóban hozzá fog tenni a Forma 1-hez, és hogy ez valóban, ez lehet, hogy már annyival jobbá teszi az egészet, hogy nem lesz szükség még messzebbre menni, ráadásul egy év múlva már a csapatok is sokkal hatékonyabban fogják tudni az energiát újrahasznosítani és leadni a pályára. Ez egyébként akkor is így lenne, tehát akkor is jobb lenne, és neutrálisabb lenne a versenyzés, hogyha nem nyúlnánk hozzá szabályokhoz, mert a csapatok is fejlődnek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyobb lépés, és egy jó lépés.
Akkor majd megint azt hallgathatjuk a versenyzőktől, hogy Jó lépés a helyes irányba, de nem az igazi, most ugye te is nagyjából így fogalmaztál, bár ez már egy nagyobb lépés, mint amik most ugye meghoztak itt a Miami nagy díj előtti szünetben.
Ez sokkal nagyobb.
Úgyhogy, de nyilván ez ugye jövőre, tehát hogy ez nem az idei szezonban élesedik, hanem bocsánat, csak a szünetben.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye az üzemanyag átfolyás a legnagyobb limitáló faktor jelen pillanatban a motoroknak, tehát hogy ezek az 1.6 turbomotorok tavaly 800 tóverőt is, vagy annál többet is tudtak leadni. Ez most is így lenne. Viszont ugye az üzemanyagtank, tehát hogyha idén akarnánk éven belül változtatni, akkor az üzemanyagtankok nem elég nagyok, mert nyilván itt többet fogyaszt az autó. Tehát jövőre újra kell tervezni az üzemanyagtankok méretét, lehet, hogy elhelyezését, lehet, hogy az égéstérbe és az üzemanyagbefecskendezésbe is bele kell nyúlni, tehát az erőviszonyokat is változtatni fogja. És aki most tényleg utolsó gondolat szeretne fejleszteni, és majd ezzel az Aduo nevű rendszernek hála, ugye kapnak ilyen krediteket, és fejleszthetnek, nekik már úgy kell fejleszteniük, hogy ezt is fejben tartva.
Egy érdekes csavar akkor ez is a jövőre nézve. Barna, mekkora, vagy milyen üzenete van ennek, hogy már is egy ilyet léptek? Ugye ez az első év ennek az új szabályrendszernek, ugye nyitott volt abszolút az FIA változásokra, változtatásokra, visszajelzések alapján, de hogy ugye már is egy év után lépnek egy kvázi ekkorát. Ugye Lando Norris azt mondta a Miami nagy díj után, hogy ez akkor lesz újra a versenyzés a klasszikus, ha megszabadulunk az akkumulátortól. Ez ugye nem történik meg, de kisebb lesz úgymond a szerepe. Hogy ez milyen, tehát hogy ennek milyen az üzenete valóban, így a külvilágnak, a szurkolóknak, akár a versenyzőknek az FIA részéről, illetve a Forma 1 részéről.
Szerintem összességében rossz az üzenete, mert gyakorlatilag elismerik azt, hogy nem feltétlenül sikerült alapvetően kapásból jól megalkotni a technikai szabályzatot, annak ellenére, hogy rengeteg idejük volt rá, annak ellenére, hogy rengeteget tesztelhették a szimulátorban, és annak ellenére, hogy 2,5-3 éve már voltak olyan hangok, egészen konkrét problémákra rávilágítva, hogy ennek nem lesz jó vége, és ez majd fog különös szituációkat szülni. És most az első 3-4 nagy díj hétvégén pontosan ezt láthattuk. Szóval ilyen szempontból rossz az üzenetem, mert miért nem hallgatták meg azokat a versenyzőket és csapatokat, akik felhívták erre a figyelmet. Ugye nyilván ennek van sportpolitikai vonzata is, hiszen ez főleg a Red Bullosok vetették föl, hogy ennek lehetnek negatívumai. A Mercedesnél pedig azt mondták, hogy amíg élesben nem derül ki, hogy valóban rossz ez a dolog, addig ne nyúljunk hozzá. Jó, hát végül is mind a kettő valamennyire védhető álláspont, főleg, hogyha megnézzük, hogy a Mercedes hogyan kezdte ezt az idényt. Tehát nyilvánvalóan ez egy versenysorozat, és mindenki nyerni akar egy versenysorozatban, úgyhogy háttérben ezek a lobby tevékenységek megvannak, viszont így meg összességében küld egy rossz üzenetet a külvilágnak, hogy itt az F1, az autósport csúcsa, és akkor barkácsolni, meg buherálni kell a technikai szabályokon, már most idényen belül, ugye Miami-ra, és akkor jövőre is még egy icipici lépés, és ahogy te is utaltál rá, azért ennek olyan nagyon nagy hatása nem biztos, hogy lesz, ez egy kis lépés, újabb kis lépés a helyes irányba. Verstappen is azt mondta, hogy mindaddig, amíg nem szűnik meg az a jelenség, hogy téged köridő szempontjából büntet az, hogyha jó gyorsan beveszel egy kanyart, addig nem optimális a helyzet, addig nem jó a helyzet. És valóban nehéz egyébként ezen nagy volumenekben variálni, nem csak az üzemanyag áramlás miatt, hanem azért is, mert ugye úgy gyártják le a motorkomponenseket is, annyira ki vannak centízve ezek az alkatrészek, hogyha eleve már úgy gyártják le, hogy egy kisebb energiaáramlással számolnak, akkor gyengébb alkatrészeket építenek szerkezetileg, ugye jövőre ezeket meg lehet próbálni erősíteni, és én nem bánnám, hogyha ez egy olyan folyamat lenne 2030-ig, 31-ig, ami esetleg szép lassan egyre inkább a belső égésű motor felé terelni a fókuszt, és egyre inkább csökkenteni az elektromos meghajtásit. Nem tudom pontosan technikailag, hogy ez kivitelezhető-e, de azért jó lenne, hogyha fokozatosan lépésről lépésre, még erről a 60-40 arányról is el tudnánk mozdulni 2028-tól, és akkor 2030-tól, amit ugye belengetett Benszulajem, tényleg hadd szóljanak a szívó motorok, a V8-asok.
A V8-asok, igen, ez a következő évek meséje lesz, és majd mi is nyilván figyelemmel követjük, hogy mi fog történni. De igazából változtatni azért is szükséges, mert kijöttek ugye a nézettségi adatok itt az első három futamról, hát most ugye Miami is lement azóta, de és hogy a tavalyi japán nagydíjak nézettségét hasonlították össze az ideivel kb. Minden országban, és egyébként elképesztően nagy a visszaesés. De olyan piacokon, mint a francia, a spanyol, akár az osztrák, a német, tehát ilyen igazi az autósportot, a Forma 1-et nagyon imádó nemzetekről beszélünk. Nyilván a spanyoloknál érthető, tehát mindkét spanyol versenyző eléggé szenved, főleg ugye Fernando Alonso az Aston Martinnal, de ugye a semleges piacok most ugye úgy idézőjesen semleges, mondjuk Németországban, ahol nincsen futam, ott is például azért nagyon nagy kultúrája van a formájnak, és ott is, és ilyen 30-40%-ról
beszélünk. Ezt akartam kérdezni, milyen százalékokat láttál.
Hát igen, tehát hogy nem 10-15, hanem 30-40%-os, és ez még akár Ausztriában is, hogy ugye a formáj kommunikálja, hogy mennyire jó a futam, sok néző, előzések oda-vissza. Ugye Miami-ban mi jót mosolyogtunk, amikor kiírták, hogy a hétvége az teltházzal ment. Sold out volt a hétvége, miközben köröztek a pályán, és lehetett látni az üres lelátókat. Főleg az időmérőn is még meglepően sok volt az üres hely. Futamon azért már elég szép számmal tényleg kijöttek az emberek, de hát ugye Miami az egyik legdrágább futam a szezonban. Szóval, hogy kell a változtatás, és ezért is lép az FIA, mert oké, hogy ők most nyilván nem kommunikálhatják, hogy mennyire félre ment, de hogy kell lesz, hogy a nézők, a szurkolók ne forduljanak el már, pedig a tévénézők azok tehát nem egyre kevesebben kapcsolják be a tévét, hogy megnézzék a Forma 1-es futamokat, ez számszerűsítve kijött. Mennyire kell ezt szem előtt tartani az FIA-nak, és mennyire kell azt a saját maga által erőltetett, vagy hát nem erőltetett, kitalált formulát követni és amellett menni, mert igazából most a változtatások azt mutatják, hogy azért ők is azt látják, hogy hiába a kommunikáció, de azért ez nem jó, ami jelenleg most van.
Nagyon-nagyon sok témát érintettél ebben a pár gondolatban, Lőrinc. Én onnan indítanék, ahol a Barna is befejezte, hogy itt volt egy nagyon erős lobby a gyártók oldaláról, ami miatt ez a szabályrendszer létrejött. Csak hogy nekem, ami nagyon nem tetszik, mondjuk tudom, az FIA oldaláról, mondjuk vegyük Tom Basisnak néhány kijelentését, hogy tulajdonképpen az FIA mossa kezeit, mert hogy az autógyártók beszorították szegény FIA-t ebbe a szabályrendszerbe, ami valahol igaz is, csak hogy az FIA-nak valahol a FOM-mal együttműködve, a Forma 1 jogtulajdonosával együttműködve, az a feladata, hogy megvédjék a sportág integritását, és biztosítsák azt, hogy olyan szabályrendszer kerüljön le utána az asztalra, és aztán legyen bevezetve, ami egy jelvezetes produktumot eredményez. Erről szól minden, innen jön a bevétele a sportágnak, innen indul, hogy nézik a futamokat, és érdeklődnek a Forma 1 iránt az emberek. És egyetértek Barnával, hogy ezt, aki most lepődik meg, mikor a hivatalos Forma 1 közeli személyeket tekintve, vagy előadja a mostani meglepettségét, hogy ez hogy működik, az számomra nem túl hihető, mert valóban ezt pontosan lehetett látni előre, hogy ez ilyen lesz, és szerintem az FIA-nak egy kicsit keményebben kellett volna ebbe beleállni, viszont csak, hogy adjak egy ellenpólust is, nekem viszont a kommunikáció az nem szimpatikus, mert szerintem a mai világban annyira sok adat, meg annyira sok véleményvezér van az interneten, hogy már nem lehet hülyének nézni a nézőket, tehát hogyha azt mondjuk, hogy 2 millió előzés volt, de közben egyik sem volt igazi, és ez milyen jó, akkor ezt fölöslegesen tesszük, mert még a Bernie időszakában, még 10-20 évvel ezelőtt, ez lehet, hogy működött van ez a kommunikáció, ez ma már nem működik, mert már minden transzparens. Tehát én jobban örülnék egy tisztább kommunikációnak, és szerintem a szurkolók is. Rendben van, megértjük, viszont az nagyon pozitív nekem, hogy rövid idő alatt belenyúlnak. Tehát, hogy mondták előre, hogy nem lesz egyszerű, mondták azt is, hogy ahogy lehet változtatnak, és egyelőre azt látom, hogy ahogy lehet, tényleg változtatnak, és mindig a jó irányba teszik, szakmai alapokon nyugvó, tök jó változtatásokat látunk. Egyébként a Miami nagy díj, erről már beszéltünk, meg ti is beszéltetek korábban, szerintem egy nagyon jó verseny hétvége volt, jó futamokat láttunk, tehát ebben a szabályrendszerben is finom hangolásokkal, még akár idén is benne vannak a jó futamok, viszont annyira nagy hype vonat indult el, egy ilyen nagyon sok vonatkocsiból álló hype vonat indult el, amire én azt látom, hogy az emberek úgy ülnek fel, hogy nem is nyitottak arra, nem is hiszik el, hogy ez rövid időn belül változni fog. És ez nagyon ijesztő. Tehát, hogy ezek a számok, amiket most mondtál, Lőrinc, ez akár az én a saját tartalmaimon, ugye különböző felületeken én is gyártok tartalmakat, rövid videókat, hosszabb műsorokat, és mi is látjuk 20-30-40-50%-kal alul teljesít a nézettség ahhoz képest, amit mondjuk vártunk volna, és ez jelzi igazán a piacnak a visszajelzését, de mondom, ez nem csak a realitáson alapszik szerintem, hanem azon is, hogy tényleg elindult egy ilyen nem tudom, ha mindenki elmegy és ugyanazt megveszi, mert most éppen bejött a divatba egy nagyon valami nagyon jó új kütyű, akkor te is meg fogod venni, lehet, hogy még utána sem nézel igazán, de most ez történik a Forma 1-be is, viszont szépen lassan ilyen jó futamokkal, kiegyensúlyozott erőviszonyokkal szerintem ez azért elkezd majd visszajönni, reméljük.
Meg nyilván segítenének a jó versenyzői visszajelzések is, hogy a versenyzők is azt mondják, hogy amúgy én ezt élvezem, és jó vezetni az autókat, csak ez ugye jelenleg viszonylag a kisebbség, vagy hát inkább nagyjából senki nem nyilatkozik ilyeneket, úgyhogy ez is segítene, de amit mondasz, az igaz, hogy most ugye divat lett egy kicsit utálni a Form 1-et, tehát hogy ez a vonat most ez elindult valóban.
Divat volt Magyarországon most szurkolni a Liverpoolnak egy időre, vagy nem tudom, ilyen lehet, tehát hogy ez tök normális tendencia. Csak tehát, én annyit tennék ehhez hozzá, hogy azért én azt javaslom a kedves nézőknek, akik itt vannak most velünk, hogy azért adjanak esélyt, mert hogy aki most kihagyta a Miami nagy díjat emiatt, az mondjuk pólójárt, mert lemaradt egy izgalmas hétvégéről.
És a Forma 2 is milyen jó volt, tudom, hogy teljesen más, de mennyire jó volt a Forma 2, és az is lesz most Kanadában is, úgyhogy ez is egy jó hétvégének ígérkezik, vagy hát majd az még azért odébb van, de hogy akkor maradva a témán, egyébként Olaszországban nem meglepő módon, nőtt a nézettség, ott is 30% fölött, ugye Antonelli jó szereplésének köszönhetően, tehát az olasz nép is, ugye a tifózi nyilván a Ferrari-ért van megőrülve, de azért, ha egy honfitársuk ennyire jól teljesít egyénileg, akkor ugyanúgy megmozgatja őket szerencsére, úgyhogy ezt jó látni. Barna, te mit gondolsz erről az egész jelenségről, ami most itt zajlik a Forma 1-ben, mert azért van ellentmondás.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez több összetevős, és rácsatlakoznék a te gondolatodra is, amikor a szurkolóban kezdenek negatívabb érzések kavarogni, amikor nézik a versenyeket, akkor nagyon-nagyon meg tudja erősíteni őket a versenyzőknek a nyilatkozata. És ahogy te is mondtad, hogy ha folyamatosan azt hallják, hogy ők nem élvezik a versenyzők, mesterkértnek tartják, akkor azzal a szurkolóval is elhiteti, hogy igen, valóban, ez tényleg rossz, és talán még át is esnek a ló túloldalára. Szóval én is azt gondolom, hogy ez a nyitány ez nem volt az igazi, láttunk sok mesterkért előzés, sok jójózást, de talán annyira nem szörnyű, meg nem elviselhetetlen, mint amit a nézettségi adatok mutatnak, és mint amit a negatív sajtó mutat. És egyébként ez is egy ilyen faramuci helyzet, mert nyilvánvalóan a média munkatársai is úgy vannak, hogy a negatív főcímek, a negatív gondolatok azért több kattintást eredményeznek, több eladást, és gyakorlatilag belekerültünk egy olyan negatív spirálba, amikor mind a szurkolók, mind a versenyzők, mind az újságírók, akik egyébként nagyon-nagyon szeretik ezt az egészet, gyakorlatilag egymás hergelik bele ebbe a negatív spirálba, úgy, hogy ennek természetesen van jogalapja. Úgyhogy ebből kellene valahogy kikecmeregni, és azt gondolom, hogy még egyszer, hogy ezek most már apró lépések a helyes irányba, amit a főszereplők tesznek. És azért nem lehet elmenni szó nélkül, amellett sem, hogy az embereket azért elkényeztették az előző idények a tekintetben, hogy voltak izgalmas bajnoki harc. Azért tavaly is egy hármas befutót láttunk, három szereplő volt esélyes a VB címre, 2024-ben a McLaren és a Ferrari konstruktői csatáját láttuk, és annyira nem szereti az ember, amikor azt látja, hogy indul egy új szabályrendszer, és egyetlen csapat dominál. Tehát ez is elveszi a kedvét, ez is elveszi a lelkesedést, és még ami a globális képet befolyásolja, az, hogy egész Európában, sőt az egész világon egyre inkább az a tendencia, hogy fizetős csatornákra kerül az F1, és hogyha nem tetszik neked a produktum, vagy úgy véled, hogy annyira nem jó, és még fizetned is kell egy csomó pénz havi szinten, az tényleg el tudja venni a kedvet, és az tényleg rá tudja nyomni a bélyegét. Ugye nyilvánvalóan itt mi Magyarországon évtizedek óta el vagyunk kényeztetve, mert soha nem volt fizetős felületen és fizetős csatornán a közvetítés, de egyértelműen látszik, hogy a jövő az valószínűleg ez lesz mindenhol, és így még nehezebb az F1 helyzete. Tehát, hogyha valaki ezért fizet, azért, hogy otthon megnézze a versenyeket, akkor mindenképp törekedni kell rá, hogy ez valóban jó produktum legyen.
Mondd.
Csak egyetlen kérdést akarok bedobni felétek, hogy mit gondoltak arra, ami például Juan Pablo Montoya mondott, hogy egyrésztről most ne ezt nyissuk ki, de azt is mondta, hogy régen még kevesebb előzés volt, még kevesebb értékes előzés volt, de hogy mit gondoltok arról, hogy meg kéne büntetni a versenyzőket, vagy szankcionálni, vagy kőkeményen rövid pórázon fogni, hogy legalább ők ne rontsák a bizniszt, és ne legyenek ennyire negatívak.
Megmondom őszintén, én nem gondolnám, hogy ez lenne az irány, hogy most akkor ennyire szájába adni a versenyzőknek, hogy mit mondjanak. Tehát, hogyha ők nem érzik jól magukat, akkor ne nyilatkozzák azt, hogy minden tök jó. Abban pedig lehet igazság, tehát én is emlékszem már, amikor még gyerek volt, hogy nem voltak, ott sem volt minden futam óriási izgalmas ott a 2000-es években, meg azért ott is emlékszünk a Schumacher dominanciára, ami ugye volt 23-ban a Verstappen dominancia, vagy akár ugye Hamilton éra. Csak ott mondjuk egy előzés, vagy egy védekezés, akár mondjuk Alonso védekezése Imolában, tehát hogy azok olyan ikonikus jelenetek, amiket abban a szabályrendszerben biztosan megbecsültünk, és mai napig beszélünk bizonyos előzésekről, akár technikai hibákról, kiesésekről, vagy védekezésekről. Itt most ebben a szabályrendszerben ezeket nem láthatjuk, és ezért nem tartom feltétlenül jogosnak Montoya szavait.
Hát nyilván kontraproduktív megmondani egy Verstappennek, hogy te most ne kritizáld a dolgokat, tehát ez nem is lehet megvalósítani. Ha meg még ezért megbünteted, hát akkor tényleg égni fog a ház, úgyhogy ennek nincsen realitása szerintem. És egyébként az is igaz, amit mondtál, hogy régen is voltak borzalmasan unalmas futamok, akár egymás után is, viszont egyszerűen más volt az egész világ. Nem volt, illetve volt internet, de nem zúdult ránk ennyi információ. Jó. Ennyi mindent nem lehetett csinálni. A műsor előtt is beszéltük, hogy két hetente ez valóságos ünnep volt a 90-es években egy-egy F1-es közvetítés, pedig nem történt semmi, már csak oda kapcsoltak és elkapcsoltak. És volt olyan verseny, amikor nem is volt előzés, vagy csak egy előzés volt, mégis úgy éltük meg, mint a világ legfantasztikusabb dolga. Valljuk be, egy picit ingerszegényebb volt a világ a 90-es, 2000-es években. Ma már tényleg bármi elérhető az interneten, bármi elérhető, minden annyiféle szórakoztatási forma létezik, és ezzel kell megpróbálnia felvenni a versenyt az F1-nek, ami azért nem könnyű.
Az inger küszöbe az embereknek most sokkal magasabb, igen, tehát sokkal jobban meg kéne ugrani ezt a Forma 1-nek is. Úgy még csak arra akartam reflektálni, hogy mondtad, hogy a streaming felé megy a világ, és ez tényleg így van, és pont ezért aztán mondom, hogy meglepődtem, de ugye azt a Sky Sports ugye a Egyesült Királyságban, illetve Írországban 2034-ig hosszabbított. És nyilván ugye a Sky Sports meg a Forma 1 kb. Össze van fonulva, tehát kéz a kézben mennek előre. De hogy ott például addig szinte bizonyosan nem lesz streaming, ha csak mondjuk a Sky
Sports. De az
Sports
is fizetős csatorna.
Abszolút, és hát nagyon, drágább, mint egy streaming.
Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe nagyon kerül a Sky.
Hát a Sky F1-nek a havi díja az többszöröse mondjuk egy Netflix, igen, vagy bármilyen streamingnek az előfizetésének, úgyhogy de hogy ott például ez magas streaming az ott ki van zárva, hogyha mondjuk Európába is bejönne az, hogy akkor igenis, mint a Netflix, vagy az Apple TV, vagy bárki megvenni az F1-et, az Egyesült Királyság és Írország az mentesül ez alól. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes trend ott a Szigetországban. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy ez is hogy alakul, és én is egyébként Danira tudok csatlakozni, hogy adjunk esélyt, és ezt azt hiszem a múlt heti adást is ezzel zártam, hogy azért vannak bőven pozitívumok, úgyhogy mindenképpen erre koncentráljunk, és bízunk abban, hogy igenis itt, ha nem is versenyről versenyre most mi hirtelen minden jobb lesz, de azért egy folyamat elindul, és akkor és a Miami az tényleg egy jó első lépés van. Térjünk rá egy picit, így most ugye megint szünet van, egy ilyen gyors kis, hát hogy hol tart most a mezőny igazából, egy ilyen kis erőfelmérőre így a mezőny tekintetében. Ti hogy látjátok most így a mezőnyt, és akkor kezdjük a végéről igazából. Ugye, hát oda most nagyjából négy csapatot lehetne sorolni. Ugye van kettő, aki nagyon kilóg lefelé, a Cadillac és az Aston Martin teljesen másokból lógnak ki. Illetve az Audi és a Williams, akik még szintén nem tudtak felmutatni túl jó eredményeket eddig. Most a Williams ugye elindult a jó irányba, Carlos Sainz mondta, hogy hát ott kellett volna kezdeni a szezont, ahol Miami-ban tartanak, tehát hogy most ő is látja a fejlődést. Itt a mezőny végét ti hogy látjátok, mik a kilátások akár a két sereghajtónak, illetve az Audinak, amelyik nagyon optimistán és jól kezdte a szezont és pozitívan, azóta viszont hát ugye eddig 6 futam volt a sprinteket is beleszámítva, 3-an az egyik autó esetett indulni, tehát hogy azért most bőven előjöttek technikai nehézségek ott is.
Igen, a technikai nehézségek az Audit nagyon-nagyon hátráltatják, meg talán van valamekkora lemaradás a motorerőben is az Audinak, de ezt lehetett hallani az autó hangján, pont ezen beszélgettünk még Bakrein meg Gáborékkal.
Emlékszem, volt egy pályamenet álltatok, és próbáltad imitálni a Audi motorhangját.
Ilyet
csináltál. Ilyet, tényleg nem tettük be a boxot a magazinba, de nagyon jót nevettünk a vágószobában.
Tényleg ilyen nagyon-nagyon hangos, meg ilyen érces hangja van, és általában a hangosabb motorok azok a gyengébb motorok, ez ilyen furcsa ellentmondásnak hangzik. De összességében az Audinak szerintem van egy nagyon stabil platformja, és én őket még mindig nem próbálnám meg összemosni a stabil ezer éve itt lévő középcsapatokkal. Tehát hogy az, hogy az Audi néha fel tudja venni a versenyt a középmezőnyben, néha be tudnak jutni a Q3-ba, vagy pontot szerezni, az szerintem egy óriási dolog. És nekik arra kell koncentrálniuk, hogy szépen lassan ezeket a gyerekbetegségeket, ami miatt a technikai problémák vannak, azokat kiküszöböljék, szóval ez a legfontosabb, mert ez meggátolja őket, hogy kilométert tegyenek az autóba, és akkor utána jöhet minden más. De az autó szerintem továbbra is nagyon bizakodásra ad okot, bár ők egy már meglévő know-how-t, egy meglévő csapatot vettek át, tehát nem klasszikusan új csapat, de mégis minden új saját motorral érkeztek, úgyhogy összességében nekem az Audi mindezekkel együtt is szerintem jó úton jár, és továbbra is pozitívan tudok róluk vélekedni. Az Aston Martinról és a Cadillacről nem nagyon érdemes szerintem hosszabban beszélni, mert ahogy te is mutat, két különböző okból kifolyólag, de tőlük szerintem nem várhatunk egy hirtelen nagyobb előrelépést, úgyhogy ők sajnos továbbra is a versenyek befejezésével küzdenek. Olyan szinten nincs tapadás a Cadillacnek, hogy az valami szürreális. Tehát Miami-ban a cégyes kifordítóban ott még van egy ilyen bal-jobb ív, simán mindenki padlógázon megy, de szerintem még esőben is, ők meg szárazon nem tudtak padlógázra lépni sokszor. Tehát, hogy elképesztően kevés leszorítóerő termel valószínűleg az a Cadillac. Az Aston Martinnak még mindig nagyon sok problémája van, sajnos a kanyarokban is, nem csak a motorral, de főleg az erőforrással. A Williamsnél pedig ez egy nagyon erős hétvége volt Miami-ban. Tehát, hogy engem meglepett, de lehet, hogy Sainzt kevésbé, lehet, hogy ők látnak olyat, hogy bizonyos dolgokat előbb is megtehettek volna. Ott még mindig kell egy kicsit a súlyt csökkenteni. Valószínűleg most már a leszorító erő termelési képessége az autónak nagyot lépett előre a fejlesztésekkel Miami-ban, de hát ott voltak a top 10-ben, úgyhogy ez egy erős, igen, az egy erős teljesítmény volt tőlük.
És Sainz ugye mondta is, hogy elvileg, hát nem elvileg, Kanadára hoznak fejlesztéseket, tehát ott még nagyobbat tudnának, hogy tudhatnak előre lépni, úgyhogy ez mindenképpen látszik talán a fény az alagút végén a Williamsnek is, akik ugye sokat vártak ettől a szezontól, úgyhogy lehet, hogy tényleg elkezdenek ők is szépen fellépdelni, és elkezdik utolérni azt a középmezőnyt, amivel Barnához fordulok. Ugye ott van a Racing Bulls picit a senki földjén, de azért őket abszolút inkább lehet sorolni az Alpine, illetve a Haas mellé. És ott érdekes a tendencia, most megfordulni látszik, ugye a Haas nagyon jól kezdett elsősorban Oli Bearman révén, viszont Miami-ban már abszolút az Alpine volt a középmezőnynek az élcsapata. Úgyhogy hogy látod az ő erőviszonyukat, illetve hogy a Racing Bullsnak hosszú távon lehet-e beleszólása itt a két nagy középcsapatnak a versenyébe, ahol ugye egyébként Arvid Lindblad kiválóan teljesít újoncként.
Én azt várom, hogy hasonlóképpen fog hullámozni a középmezőny, mint az elmúlt években, mert tényleg ott is annyira szoros a helyzet, hogy minden apró részletnek jelentősége lehet a helyezések szempontjából. Tényleg akár olyan külső körülményeknek is, mint az időjárás, aszfalt hőmérséklet, és akkor erre még vesszük hozzá azt, hogy ők is ugye aszinkronban fejlesztenek, tehát a Haas az nem dobott be még olyan nagy újításokat Miami-ban, őtőlük későbbiekben várhatunk fejlesztéseket, lehet, hogy akkor ő kerülnek újra a lépéselőnybe. De aztán ott van megint az Alpine Mercedes, amelyik ugye ezzel az új hajtóegységgel sokkal jobban szerepel, mint az elmúlt években, és ugye sokat ostorozták Flavio Briatore-t, hogy milyen embertelen volt gyakorlatilag bezáratni a Renault motorgyárát és elbocsájtani az embereket, de azért többé-kevésbé most legalábbis az idény elején az eredmények őt igazolják, és a Racing Bullsnál is az a kérdés, hogy mennyire tudnak szimbiózisban együtt dolgozni az A csapattal, amelyiknek szintén megvannak a maga problémái. Én talán ebből a trióból őt, a Racing Bullst érzem a legingatagabbnak, akár még versenyző fronton is, mert azért egy újonc, meg egy Lawson nem feltétlenül a legstabilabb rövid távon, de tényleg nagyon-nagyon képlékeny a helyzet a középmezőnyben, és pont ezért is szoktunk olyan színes és változatos eredményeket látni. Például az Aston Martin tavaly két hét leforgása alatt teljesítette a legrosszabb, meg a legjobb hétvégéjét Spában és Magyarországon.
És akkor kanyarodjunk rá az élmezőnyre. A Red Bull bár pontszám alapján nem tartozhat ide, mert egyelőre nincs messze a középmezőny ilyen csapataitól a Red Bull pontszámon, de azért a Miami hétvége, és illetve elsősorban a Verstappen természetesen, azért megmutatta, hogy a Red Bull odaérhet a három nagy csapat mögé, vagy hát közeledhet feléjük. A Mercedes az, ugye Kanadát érdemes megvárni, mert ők odahozzák a nagy fejlesztési csomagot, és akkor újra majd lehet látni, hogy mekkora mondjuk az előnye, ha van előnye most a McLarenhez, vagy a Ferrarihoz képest, ez majd kiderül, és úgy tűnik, hogy a McLaren lesz majd a második erő, mert ott is ugye fordult egyet a koszka a Ferrari és a McLaren között. Ők most, hol tartanak ők négyen csapatok, mennyire kell félnie a Mercedesnek, mert most azt lehet látni, hogy a McLarennél viszont kifejezetten magabiztosak, és még nekik is maradt fejlesztés a Kanadára, tehát hogy még nem is hozták el az összeset Miami-ba.
Igen, egy érdekesség, ami eszembe jutott, ha már a Red Bull-al kezdett felvezetni ezt a blokkot, hogy milyen érdekes, hogy a Red Bull nagyon sokat lépett előre, tehát a négy nagy csapat közül nem volt talán annyira látványos, mégis a Red Bull javult volt a legtöbbet. Volt honnan, ott közel 7 másodpercről beszélnek körönként Verstappen esetében a Mercedeshez mérve. Ez hozta őket vissza a középmezőnyben, ahol ott volt a Red Bull egyébként, vagy néha ott se, ugye a rajtráson se. Tehát, hogy a Red Bull nagyon sokat lépett előre, viszont ahogy előre lépett a Red Bull ekkorát, hirtelen kinyílt az olló Ágyár és Verstappen között. Ez egy hétvége volt, úgyhogy én azért nem számítok ilyen nagy különbségre, ami volt, meg aztán ott volt Ágyárnak a nem túl szerencsés hibája, ami abszolút szükségtelen volt, és az tényleg egy nagy hiba volt, vagy a legkellemetlenebbek egyike, amikor az verseny első körében ráhúzod a falra az autót pontatlan, vagy nem figyeltél, és még nyomás alatt se voltál feltétlenül. A Miami összképet nézve, átlag tempót tekintve szerintem a McLaren volt egyébként a leggyorsabb, csak nagyon sokat változtak a körülmények, eső, nem eső, meleg pálya, különleges ez a helyszín Miami-ban, nem is nagyon hasonlítható más versenypálya, az nagyon sima felülete van, utcai pálya, alacsony tapadás. De ilyen körülmények között a McLaren tűnt egyébként a leggyorsabbnak, annak ellenére, hogy végül ugye Antonelli futamgyőzelem született, úgyhogy a McLaren is nagyon sokat lépett előre, nagyon stabilak, és még mindig ők azok, akik nagyon kevés versenykilométert mentek a korábbi versenyhétvégés kiesések és technikai problémák miatt, úgyhogy ez ilyen szempontból ez lehetne egyfajta intőjel a Mercedesnek. Mindjárt kitérek a Mercedesre is, csak a Ferrari-nál álljunk meg egy pillanatra, ott ugye nem... Ott most első körben nem úgy debütáltak ezek a fejlesztések, ahogy szerintem amit vártak volna a szurkolók, vagy akár a mérnökök a Ferrari-nál, tehát szerintem nagyobb előrelépésre számítottak, és az autó nem volt jól vezethető ezen a hétvégén. Úgyhogy ez most, amennyire jól indult a szezon a Ferrari-nak, most egyre nem olyan jól folytatódik, de ez megint csak nem jelent semmit. Minden esetben, hogyha átlag tempókat nézünk, meg kell várjuk a következő hármast. Montreal, nagyon különleges pálya, Monaco, nem is mondok semmit, és majd Barcelona, ami viszont tényleg egy all-rounder autót kíván, egy mindenhol jól helytálló autót. Na, ott látunk majd egy teljes összképet, addigra mindenkinek befut a fejlesztése. A Mercedes nagyon komoly fejlesztésekkel érkezik, én így hallottam egyes helyekről, hogy nagyon komoly előrelépésre számítanak. Tehát még az sem elképzelhetetlen, hogy hasonló mértékű, mint a Red Bull. Aztán meglátjuk, hogy mi fog ebből megmutatkozni Montrealban, amit például Russell nagyon-nagyon szeret. Úgyhogy én most azt látom, hogy a Mercedesnek nem kell nagyon izgulnia, én a Mercedes várom a mezőny elejére, nekem a McLaren tűnik a stabil második erőnek, Ferrari a Red Bull-al pedig ott a harmadik helyen.
Hát az ugye jövő héten kiderül, majd jövő héten jön majd a kanadai nagydíj, ezen a hétvégén még mindig böjtölnünk el formegyet, de aztán ugye nyáron beindul az óriási daráról. Igazából Kanada után jön majd ugye Monaco 2 hétre, és onnantól kezdve viszont a nyár az csúrig lesz formegy, és futammal köztük a magyar nagydíj, hála jó Istennek. Úgyhogy nem kell sokat várni, és akkor elkezdhetünk. Kb. Minden héten úgy kelhetünk fel, hogy race week, és vagy jöhetnek ezek a posztok.
És utazunk is több futamra.
És utazunk is már több futamra, Dani többek között te is, úgyhogy a foci VB mellett megy majd a Forma 1 is gőzerővel. Zsoldos Barnának és Nagy Daninak nagyon köszönöm, hogy itt voltak és beszélgettünk itt ezekről a dolgokról, amiket azért szerintem érdemes volt kibeszélni. Futam tehát most még nem lesz, de Box Utca podcasttel jövő hétfőn is jelentkezünk. Én Pattantyús Lőrinc voltam, sziasztok!
Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádió.